Boldog szombat napot kívánok mindenkinek, és először szeretnék gyerekeket meghívni előre. Szeretnék egy rövid történetet elmesélni. Sziasztok! Jól vagytok?
Igen!
Boldogok vagytok?
Igen!
Nagyon jó! Sokan vagytok, ez nagyon jó hét! Jól látni titeket! Tegnap elolvastam egy érdekes történetet, és nagyon tetszett nekem, és gondoltam, hogy elmesélek nektek. Jó? Volt egy család, és volt nekik egy kislányuk, és volt egy kisfiú. De sajnos kisfiú nagyon beteg lett, és egy komoly betegség volt, de a szülők igazán nem tudtak, hogy mi történik vele. De sok orvosnál voltak, és költöttek a pénzt, és annyira sokat kellett fizetni, hogy el kellett költözni egy kisebbik házba. És eljött ez a pillanat, amikor a szülők ott sírva egyik este beszélgettek, és a kislány csak ott a másik szobából hallotta, hogy miről beszélnek. És azt mondta az apja a feleségének, hogy hát sajnos nem tudunk, hogy mit csinálunk, el kell adni ezt a házikon, mert nem tudunk kidődíteni a kisfiút, és szükség van egy csodára, hogy a kisfiú ne legyen beteg. És mondta a feleség, hogy igen, jó lenne ilyen csoda, és majd imádkozunk, és nem tudunk, hogy mit csinálunk. Kislány egy picit gondolkozott, nagyon szeretett a kis bátyát, vagy öcsét, igen, és kezdte sírni, de aztán imádkozott, és aztán gondolta, na, én bátor leszek, és valamit csinálok. Segítsetek nekem egy szóval, van ez a kis malac, amiben pénz beledobjás. Persely, igen. Megfogta ezt a persely malacot, igen, és darabokra dobta le a földre, és kijött egy kis pénz, összeszámolta az egészet, és aztán kiszaladt a házból. Nem mondta semmit a szülőknek, csak kiszaladt. És bement az első pátikába. És oda fölmászott egy kis székre, és mondta nenének, hogy én szeretnék valamit vásárolni a kis öcsémnek. És mondja a neni, hogy mi van az öcsédel. Mondja, nagyon beteg az öcsém, és szeretnék egy csodát vásárolni. Van nekem egy 1000 forintom, ide beletette, és mondja, hogy szeretnék egy csodát venni. És mondja a nenyi, hogy hát sajnos nálunk csodát nem lehet venni. És egy picit komoly volt a nenyik, és próbált elutasítani. És aztán mondja a kislány, jó, ha 1000 forint nem elég egy csodára, akkor van nekem egy kés pénzem, akkor hozzáteszek egy 50 forintot. És a nenyike mondta, hogy hát sajnos nincs nálunk egy csodát, nem tudsz megvásárolni. Szomorú lett a kislány, mert nagyon akarta csodát megvásárolni, mert a kisfiút nagyon szeretett. És elfordult, majdnem kezdte kifelé menni, de aztán rászorít egy másik idősebb bácsi. És mondja, hogy kislány, hallottam, hogy egy csodát szeretnék megvásárolni. Mondja, igen. Mi a probléma? Mondja, nem tudom, de azt mondta, hogy a beteg az öcsém, és valami a fejében van valami, amit ki kell, valami operálni kell, egy műtétre van szükség. És aztán mondja, jó, mennyi pénzed van? Mondja, 1050 forinttal. Jó, ezt elfogadom. Gyere, vigyel az öcsédhez. Megfogta a kislányok a kezét, és elsétáltak a házába. És az kiberült, hogy ez a orvos egy nagyon híres, ez amúgy igazi történet, egy
Átsebész
volt, igen. És egy nagyon híres orvos volt. És megműtötte egy kisfiú, és megmaradt ez a titok a kislány, és az orvos közé, hogy mit csinálta, és hogy mennyibe került ez a csoda. És amikor olvastam ezt, két dologra gondoltam, hogy először tudom, hogy jó szívűek vagytok, és nagy szívetek van, és mindig akartak segíteni mindenkinek. És ebben a történetben mit gondoltok, hogy mi volt a csoda? Az orvos volt egy csoda? A neniapátikában volt egy csoda? Nem. A kislány volt egy csoda. Mert nagy szívű volt. Nagyon szeretett az öcsét. És nektek is van nagy szívetek. És gondolom, hogy szeretitek a szülőket, a barátokat. És többször meglátjátok, hogy valakinek szükség lesz valamire. És akkor legyetek ti ez a csoda, aki minden szívét kiteszi oda, hogy ahhoz, hogy segítsen a másiknak. És ha úgy látjátok, hogy valahogyan nem sikerül, úgyis nem sikerül, akkor nem kell feladni, hanem tovább kell erős lenni, és próbálni megvásárolni ezt a csodát. És ha akkor se sikerül, akkor gondoljátok, hogy Isten szeret titeket, szereti azt az ember, akinek akartak segíteni. Kérjetek tőle is egy csodát, és együtt lesz egy csodálatos esemény. Jó? Köszönöm szépen! Mit mondják? Boldog karácsony? Ez egy érdekes ünnep, ami, hát tudunk, hogy világban nagyon ünnepelnek a karácsonyt, de gondolom, hogy nálunk, akinél gyerekek vannak, gondolom, igazán nem karácsonyt ünnepelünk, hanem csak együttlétet ünnepelünk. Én nagyon boldog vagyok, amikor tudunk este leülni a családommal, előteszünk az asztali játékokat, és kezdünk játszani. És a gyerek... Hogyan? Társas játék, igen. És az is jó, hogy hát gondolom, hogy a kislányom nagyon örül, hogy nem 8:30-kor kell ágyba kerülni, hanem egy picit később. Gondoltam, hogy miről fogunk beszélni, és hát egyszer van karácsony, vagy ilyen alkalom az évben, és gondolom, hogy sok minden predikációt már hallottak, hogy a Jézus születéséről, és a többi, és a többi. És gondoltam, hogy beszélünk valami másról. És kíváncsi vagyok, hogy kitalálunk-e, hogy miről beszélünk. Gyerekek, amikor karácsonyról gondoljátok, hogy tudjátok, hogy van ilyen esemény, mire gondoljátok? Ha mondom karácsony, akkor mire gondoljátok? Ha mondok nektek, megjött a karácsony, mit képzeljetek el? Na, köszönöm szépen. Már kezdtem félni, hát ha nem fog sikerülni. Ajándék, sok-sok. Jézus születése. És Jézus születése miről szól? Ajándékról. Jó. És mi ez az ajándék? Maga Jézus. Én úgy gondoltam, hogy amit Jézus megtette, az szeretetetről szól. És arról akartam beszélni, szóval van egy ajándék, de van egy szeretet. És szeretetről szeretnék beszélni. Magyar nyelven sok tettető van. Nem tudok többször megeríteni magamat. Igen. És szeretet, ez egy érdekes szó. Ami többször mondjuk, hogy ez nem egy szó, ez nem egy érzés, hanem ez egy tét. Ez valami, amit csinálni kell. És gondoltam, hogy mikor használunk, hogy szeretem. Nem tudom, lehet, hogy magyarul egy picit másképpen fog hangzani, de úgy szoktam mondani, hogy szeretem olasz éttermet. Szeretem olasz ételt. Nagyon finom. Szeretem... a kocsimat. Szeretem ezt az épületet. Szeretem a ruhát. Szeretem a feleségemet. Szóval, amikor használjuk a szó szeretet, sok jelentősége lehet. Ugye? És úgy tudom, hogy a görögben a szeretetnek nagyon-nagyon sok változata van. Van az agape, van a fili, és mindegyik... Hogyan? Ez is szó, igen, szóval... Hogyan?
És a Storgi.
Storgi? Jó. Szóval van különböző szó, hogy különböző szeretetet tudunk kifejezni. És azt gondoltam, hogy amikor Jézusról beszélünk, amikor Jézus szeretetéről beszélünk, akkor milyen szeretetről beszélhetünk, hogy mit jelenti, hogy szeressünk. Lapozzunk most a János, az első levél, János első leveléhez, 4. fejezethez. János volt egy apostol, aki szeretetről híves. Ő írta János evangéliumát, és úgy megmutatta Jézust, aki nagyon szeret a világot, nagyon szereti az embereket. És ha olvassunk az ő levelei, mondjuk az első János levelét, akkor szeretetről beszél. Próbálja elmagyarázni, hogy az mit jelenti a szeretet. És úgy gondolom, hogy amikor Jézus mondta, hogy Jézus nagyon befolyásolta a Jánosnak a szeretetét, mert Jézus azt mondta, hogy úgy fognak felismerni, hogy ti vagytok az én tanítványaim, hogy egymást szeretitek. Igen. És gondolom, hogy ez benne maradt a Jánosnak a fejébe. És olvasunk most a János első leveléből, a 4. fejezetből, 7. versét. Akinek van a Biblia, magyar Biblia, kérek, hogy olvassanak.
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
Köszönöm szépen. Azt írja a Biblia, hogy Istentől jön a szeretet. És úgy gondolom, hogy ha szeretnék az igazi, hogy megismerni az igazi szeretetet, akkor nem az embert kell nézni, hogy hogyan szereti ember valakit, hanem hogyan szereti Isten minket. Mert a szeretet Istentől jön. Az is írja, hogy aki szereti, az Istentől született. Ugye ezt olvastunk. Többször látunk az embereket, akik tele vannak a szeretettel. Mennek valakihez és segítenek, ahogyan gyerekkel beszélnek, foglalkoznak. Sugárzik belőlük a szeretet. És mit gondolok erről az emberről? Hogy egy idegen ember van, akit nem ismerünk. Ott az utcán valakit látunk. Nekem például az első gondolatom, hát biztos keresztény. Lehet, hogy nem adventista, de valaki keresztény, ugye? Mert azt elvárjuk, hogy a keresztények tele vannak a szeretettel. De ha látjunk egy ember, aki lenézi valakit, vagy csúnyán mond valakit, akkor mondjuk, hogy hát ez nem keresztény. De gyakorlatilag többször fordítva van, hogyha az, aki rosszul beszél valakihez, aztán megmondja magára, hogy én keresztény vagyok. De többször találkoztam, aki tele van szeretettel, mondja, hogy nem, én nem vagyok vallásos egyáltalán. De természetes tele van a szeretettel. Szeretettel. Igen, köszönöm. És többször arra gondoltam, hogy igen, egyszerű szeretni valakit, aki jó szót mond nekem, vagy aki barátom, akivel többször találkozom, akivel gyülekezetbe járom. De mi van azokkal az emberekkel, akik lehet, hogy az utcán laknak, lehet, hogy nem öltöznek szépen, lehet, hogy nincs ételük. És tudjunk, hogy ha nagyon rossz életet él valaki, akkor torzul az arca, másképpen kezdi viselkedni, másképpen kezdi beszélgetni. És szoktunk elkerülni ezeket az embereket. Az ír a Biblia, hogy az Isten mindenkit szereti, mindenkit. És az jelenti tőlem, hogy bennem van valami távolság az embertől, akkor lehet, hogy újra kell vizsgáztatni magamat, hogy mennyire szeretek az embereket. Mert ha tele vagyok szeretettel, akkor tényleg Istentől születtem. Szóval itt van egy kis veszély. Na, a Biblia azt írja, hogy Jézus megszületett a világba, ugye? Olvassunk a 8. verset még egyszer. 8. Mikael 9. verset.
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóan Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istenet imádnak, hogy éljünk.
Igen. Szóval az Isten úgy megmutatott a szeretet, hogy elküldött a fiát ebben a világban. Ez egy valami különleges, hogy Jézus született a világban? Különleges. De most nézzünk úgy, hogy milyen különleges ebben. Azt, hogy született? Nem. Én is születem a világba, Máté született a világba, Bóbi, mindenki született ebben a világba. Szóval ez nem valami különleges. De az különleges, hogy honnan jön a Jézus. Hogy mi volt a születése előtt. Hogy ki volt a Jézus. És a Filippiens 2. a második fejezetben azt írja apostol, hogy Jézus Istenen volt. Hogy Jézusnak mindene volt. De azt döntötte Jézus, hogy ez nekem most nem kell, én nekem feladom az egészet, és lejövök erre a földre, és segítek az embereknek. Olvassunk róla a Filippien 2. fejezet, 6., 7. és 8. verset.
Formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mint pedig a keresztfának haláláig.
Köszönöm szépen. Hányszor kellett Jézusnak megalázni magát? Magának mondta először, hogy jó, ezt a mennyországot én itt most fogok hagyni, és lemegyek az emberekhez. Ez magamban, megaláztatás, ugye? Hogy én, az Isten, itt hagyom minden, és megyek le az emberekhez. És aztán, amikor már emberi született, akkor jó életet élt? Nem annyira, ugye? Gazdag volt? Milyen kocsit vezetett? Vagy melyik szomárt vezetett? És hányszor? Igen. Gyalogját egyik helyről másikra. Azt mondja, hogy nincs nekem otthonom, nincs hova letenni a fejemet, amikor orszok. Ugye? És többször elvett? Nem. Többször bőtöt tartott. Ugye? De neki nem ez volt lényege, neki mentés volt a lényege. Neki az volt, hogy megmutatja, hogy Isten szeret az embereket. Mert addig, amíg Jézus nem jött el, az emberek azt kitoláltak az Istenre, hogy Isten nagyon szigorú, hogy mindegyik szabályt kell betartani, hogy szombatot nem ünnepelek, akkor itt a vége. És pont ezért a szombat körül megcsináltak a fariseusok több törvény, hogy hogyan kell szombatot tartani. Emlékeztek róla, beszéltünk, hogy csak szombati útot lehetett menni, ami körülbelül egy mérföld, de kitaláltak egy másik magyarázatot, hogy ha ez egy kő, szóval innen indulok, megyek egy mérföldöt, tovább nem lehet menni, akkor leteszem ezt a földöt, ráülök és mondom, ez az én otthonom. És akkor fölemelek és megyek tovább, még egy mérföldöt. Meséltem nektek, hogy volt egy, hogy mondjam, zsidó ember, egy üzleti ember, nagyon sikeres ember volt, aki ezzel dicsekedett, hogy sok szombaton kötötte a szerződéseket. És megkérdezte, szombaton? Hát ez hogy lehet? Hát ez nem biblikus, ez Isten ellen. Mondja, nem. A szombatot ünnepelünk hol? Itt a földön. Nekem van egy repülőm, én fölveszem a vevőt repülőre, megyünk föl a mennybe, vagy hogy mondják, az égre, és ott kötünk a szerződést. Ott nincs szombat. Nem vagyunk a földön. Szóval vannak ilyen, szóval a zsidók azt gondolják, hogy az Isten durva, az Isten kemény, hogy azért, hogy szombatot nem ünnepeltünk, azért rabságba kerültünk, igazájuk van, de nem, az Isten nem szereti, amikor az emberek csak megtartják a törvényt, hanem a tiszta szívből megtartják a törvényt. Akkor érdemes. Amikor áldozatot hoztak, többször úgy hoztak, hogy na Isten, ez neked, kész. Én megcsináltam, amit kértél tőlem. De nem ez volt az, a lényeg az áldozatnak, ugye? Az volt, hogy bevállom a bűneim. Hogy megmutatom, hogy igen, hiszem, hogy megváltom él. Igen, és odahozom egy bárányt. Igen, hogy az Jézus, jelképezte, hogy Jézusnak meg kell holnia mojt ebben a világban. Ez volt a lényeg. Amikor megcsinálom valamit, ami tiszta szívből jön. Miért nem csinálunk a feleséget vagy a férjét? Miért? Mert van ilyen szabály? Ez múltkor beszéltünk, ugye? Nem ezért, mert szeretem a feleségemet, szeretem a férjemet. És szeretnék, hogy boldogok legyenek. Ugyanúgy, ha Isten szeretem, akkor nem fogok érezni, hogy szobályok vannak, vagy szobályokat be kell tartani. Nem. Én tudom, hogy mit Isten szeret, vagy mit Isten nem szeret, és azt fogok csinálni. De sajnos fariseusok, vagy ott, akkori emberek azt gondoltak, hogy szobályok vannak, és Isten csak úgy tudunk boldogá tenni, hogy megtartjuk a szobályok. Tetszik nekem, vagy nem tetszik nekem. És Jézus megjött ebbe a világba, megalázott magát, hogy megmutassa, hogy Isten szeret, hogy Isten nem szobályokról van, hanem Isten szeretetről beszél, szeretetről van, abból van az Isten. Értenek? Igen. Szóval nem hagyjunk el a szobályok, ezek vannak, de van egy szeretet, és ha van szeretet bennem, akkor tiszta szívből fogok megtartani a szobályokat. A Jézus születése nem csak arról szólt, hogy Jézus megalázott magát, és idejött a világba, és szült egy csecsemőnek, és ilyen életet élt, amilyen volt, hanem arról is szólt, hogy Jézusnak kellett meghalnia. Amikor Jézus idejött, azt tudta, hogy ezek az emberek, akihez jövök, meg fognak ölni engem. Ki szeretne egy szobába bemenni, ami tele van kígyóvel? Miért? Mondjad, Janka. Á, nem akartad?
Arra jelentkezett, hogy ő szeretne
bemenni. Azt szeretnél bemenni a szobába? Nagyon bátor vagy, én nem szeretnék bemenni a szobába. Nem. Miért? Mert meg fogok halni. És elég csúnyán, nem? Mert a kígyó ez egy nem nagyon... Jó, vannak az emberek, akik otthon tartják a kígyóket, és nagyon-nagyon mágyak, és simogatnak nekik. De a többség nem szereti őket, ugye? És ez volt a kígyónak egyik átka, jól mondtam, átka az Istentől, hogy az emberek félni fognak a kígyótól. És képzeljétek, amikor Jézus ide jött, ez mintha egy kígyószobába bele kellett mennie. Mert tudta, hogy ezek az emberek fognak utálni engem, nem fognak megérteni, nem fognak látni ezt a szeretetet, amit akarok képviselni és megmutatni irántjuk, és meg fognak ölni. És nem csak megölni, hanem csúnyán fognak megölni, szenvedni kell. Meg fognak verni, kínozni fognak. És ez a kínozás, a többször az ember mondja, ha nekem meg kell halnia, akkor gyorsan. Nem szeretnék, hogy valaki kínozza engem. De Jézus tudta, hogy kínozni fognak. És valaki látta azt a filmet a Jézusról, ami Mel Gibson megcsinálta. Igen. Pásió, igen. Nagyon megmutatta, hogy hogyan kellett szenvedni a Jézusnak. Igen. De ott csak fizikális fájdalmat mutatta, de a lelki fájdalom az még nehezebb volt. Szeretnék elmesélni egy történetet. Volt egy srác, egy német srác, a családi név Dürer volt. És neki az apja, a srácnak a neve volt Albrecht. Ez egy igazi történet. És ennek a családnak az apja nem volt gazdag, de aranyjal foglalkozott. Arany kellett tisztítani, a gyűrűket, stb. De abból tudtak élni, de nem nagyon gazdag volt. És a fiának, Albrechtnek volt egy alma. Álma? Álma, igen. Hogy ő egy festő akart lenni. És mondta az apjának, hogy apa, ezt szeretnék lenni, és az apja mondja, hát fiam, ez sok pénzbe kerül, én nem tudok kifizetni, szóval felejts el. De apa, én nagyon szeretnék. És mondja, hogy fiam, ha nagyon szeretnél, akkor old meg a problémát. Én nem tudok fizetni, ha tudsz valahonnan pénzt szerezni, akkor old meg, akkor sok áldással menj el. A kisfia összeszedte a dolgait, és kiment egy városba, a Nürnbergbe. Ismertek Nürnberg, ugye, Németországban. És oda ment tanulni. És akkor megmutattak neki, hogy mennyit kell fizetni. Szóval nem csak kellett tanulni, hanem mellette dolgozni is kellett. De amit dolgozott, ez a pénz, amit keresett, nem volt elég. És lett neki egy jó barátja, aki ugyanúgy festő akart lenni. Franznek hívtak a barátját. És nagyon, nagyon szerettek egymást, és mondtak, hát figyelj, valakinek valamit kell csinálni, segítsünk egymásnak. Csináljuk úgy, hogy közöttünk valaki nem fog tanulni, hanem megy dolgozni, és ezzel a pénzzel fog kifizetni másiknak a tanulását. És amikor másik megtanul, befejezi, akkor kezdi festeni, eladja a festményeket, és abból a pénzből visszafizeti a másiknak, és akkor másik tud tanulni. Értitek? Igen? Szóval ez volt a terv. És akkor dobtak egy 100 forintot, vagy nem tudom, frankot. Igen. És úgy döntöttek, hogy Albrecht megy tanulni, és a Franznak kellett dolgozni. Nagyon boldog volt az Albrecht, több éven keresztül tanult, nagyon sikeres volt, még nem fejezte be a tanulást, már nagyon híres festő lett, és befejezte a tanulást, és ment vissza háza, ahova Francot is meghívtak. És ott ültek, és mondja, hogy hát kedves családom, nagyon boldog vagyok, elértem, amit akartam, és most szeretnék kezdeni festeni, hogy a Franz tudja menni és megtanulni, hogy tanulni helyetem. És felemelte egy pohár, nem tudom, bort ittak, vagy nem tudom, mit ittak, és aztán mondta, hogy egy tosztot mondjuk. És meglátta, hogy a Franz nagyon szomorú lett, kezdte sírni, fölállt, és elszaladt az asztaltól, bemett a szobájába. És nagyon fontos volt Albrechtnek megérteni, hogy mi történik, szóval fölállt, és gyorsan szaladt a szobájába. És mondja, hogy Franz, mi a probléma? Mondja, hogy ne értsen félre, én nagyon boldog vagyok, hogy megtanultál, mert ez volt a tervünk, és nagyon fontos ember vagy számomra. Nagyon örülök, hogy amit csináltunk, jól sikerült. De mondja, hogy felejtsük arról, hogy én fogok tanulni festeni. Nézd meg a kezeimet. Mondja, én föld alatt dolgoztam. Hogy hívnak a volna? Bányász voltam, bányában dolgoztam. És majdnem minden nap eltörölt a csontom, a kezemben a csontom. Mondja, ezekkel a kezekkel én nem tudok festeni semmit. Mert a festéshez kell érzeken kész. Mondja, nem tudom, de nagyon örülök, hogy mit elértél. És aztán elment a szobába, az Albrecht nagyon szomorú volt, és valahogyan akarta segíteni neki. És másik alkalommal bement beszélgetni tovább, és látta, hogy a Franz leborult, és imádkozott. És amikor meglátta ezt, csinálta, lerázolta ezt a képet. Biztos emlékeztek erre a képre, látjátok már? Láttatok már? Ez a történet ennek a képnek. Imádkozó kezek. Úgy nevezte, hogy kezek, de aztán átnevezte, hogy imádkozó kezek. Igen. Ez a festmény nagyon gyorsan híres lett, és most mondhatunk, ezzel a festményre vissza tudunk emlékezni a Franzra, hogy miket csinált. Ez egy nagyon érdekes történet, amikor egy barát másikért föláldozza az életét. Itt nem szó szerint föláldozta az életét, csak a lehetőségeket, és a többi, a jövőjét. De Jézus, amikor ide megjött, nem csak nem csak szentvedett miáltunk, hanem szó szerint föláldozott az életet értünk. És ezzel megmutatta, hogy mennyire szeret minket. És nem csak ezzel akartam megmutatni, hogy mennyire szeret, de az is kérte, hogy ugyanúgy szeressünk egymást mi is. Nekünk készen kell lenni, föláldozni az életünket másikért. És ahogy az elején beszéltünk, hogy nagyon egyszerű szeretni valakit, aki engem visszaszeret. De mi történik akkor, amikor engem nem szeretik? Amikor engem nem is ismeri az ember? Tudok-e én szeretni ezt az embert? A Jézus szeretetről másik is nagyon érdekes dolog, hogy a Jézus akkor is szeretett minket, amikor még nem ismerett minket. Amikor még nem születünk meg. Az írja apostol, Pál, hogy amikor mi még ellenség voltunk Jézusnak, akkor már szeretett minket. Olvasunk róla a Római Levél 5. fejezet 10. versét.
Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele.
Köszönöm szépen. Amíg még haború volt közöttünk, Jézus már szeretett minket. Van másik bibliavers, ami mondja, hogy nem a föld, hanem a from the foundation of the world, he was slain before the foundation of the world. Meg volt ölve a barány. Emlékeztek erre a Biblia versre? Igen. Szóval még lehet, hogy emberiség még tervben volt, de Jézus már megmondta, vagy döntés hozta, hogy ha ők bűnbe esik, akkor nekem meg kell ölnem. Meg kell halnom. Írtuk. Mert annyira szeretetett minket, ahogyan, amikor teremtetett minket. Igen. Olvassunk még János Evangélium első levelét, 4. fejezet, 11. és 12. versét. János első levele, 4. fejezet, 11. és 12. versét.
11-12?
Igen.
Szeretteim, így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnénk el egymást. Az Isten csúha senki nem látta, ha szeretett egymást, az Isten bennünk volt, és az ő szeretete teljes életben.
Köszönöm. Azt kéri apostol János, amit Jézus is kérte, hogy legyen a szeretet benneteket, szeressetek egymást. De ez nekem jó, ha valaki szeret engem, és ha valakit más szeretem, ez is jó. De nem csak arról van szó, hanem arról van szó, hogy Jézust vagy Isten senki nem látta. Legalább most senki nem látta őt, ugye? Beszélünk róla, idézünk a Bibliát, és az embereknek el kell hinni, de nem látja. Nem tudunk mennyről lehozni Jézust és mutatni, itt van a Jézus, ugye? Pedig voltak az emberek, akik ezt kértek tőle, hogy mondjat neki, hogy lejöjjön, akkor meg elhiszem neki. Hogyan tudok bebizonyítani az embernek, hogy létezik Isten? Mit várnak tőlünk a keresztényektől? Hogy szeretünk egymást. És itt írja apostol Pál, hogy úgy lesz Isten szeretett tökéletes, ha mi szeretünk egymást. Ha mi nem szeretünk egymást, akkor Istennek a szeretet nem tökéletes. Valami hiányzik belőle, ugye? Nem jelenti, hogy Isten kevesbé szeret minket, nem. Csak valami hiányzik, nem teljes. Szóval amikor emberek látják, mennyire szeretünk egymást, míg a másik embereket, amikor segítünk másiknak, ahogy jobb is segítette, bárkinek, akit látta az utcán, és látta, hogy szükség van segítségre, ezzel mutatunk Jézust. Ezzel mutatunk az Istent. Az embereknek nem kell látni Istennek egy formáját. Az embereknek látni kell Istennek a szeretetet. Szóval, Isten megmutatta a szeretetet, megmutatunk szeretet egymás iránt, de ne gondoljátok, hogy Isten felé is valahogyan kell mutatni a szeretetet. Ugye? És ezt hogyan csinálunk? Ezen a héten tanulmányoztam a Malakiás könyvét. 4 fejezet van benne, de nagyon érdekes 4 fejezet. Nagyon sok apróság van benne, ami csodálatos. De nem akartam mindegyiket felsorolni veletek, hanem csak néhányra gondoltam, hogy megnézzünk néhányot. És a Malakiás könyv körülbelül 400 év Jézus születése előtt iratott. Aki volt a Szabad Egyetemen, ezt már hallották. Igen. És látjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy a Malakiás akkor élt, amikor Nehemiás élt, amikor visszajöttek a Babilonból, fölépíteni az Izrael, a Jeruzsálem, bocsánat, akkor élt a Malakiás. És leírja nekik ilyen bűnöket, vagy vádolja őket ilyen bűnökkel, ami körülbelül ugyanazok, ami Nehemiás könyvében vannak leírva. És úgy írta ezt a könyvet, nem mintha a többi proféták, akik csak mondtak, hogy az lesz neked, az lesz neked, az lesz neked, hanem ilyen dialógus formában írta, hogy beszélnek az emberek és Isten, és aztán Isten fölteszi is kérdéseket. És az első kérdés, vagy az első, amit Isten mondja, hogy én a második versben, én szeretem titeket. Kinyitom a magyar verziót, mert egy picit másképpen lehet, hogy ott van beleírva, hogy én is. Igen, szeretlek. Szeretelek titeket, azt mondja az Úr. És az nem elég az embereknek, hogy megmondja az Úr, hogy szeretlek titeket. Mondja, hogy bebizonyíts nekem, hogyan szeretsz minket. Az érdekes, hogy ez a kérdés, ez ilyen kételkedő kérdés, ugye? Hogy Isten biztos szeretsz minket? Igen. Ez a kérdés beletette az Évába a sátán. Biztos vagy benne, hogy Isten szeret téged? Biztos vagy benne, mert Isten mondta, hogy abból a fából ne egyel. De nézd, hogy milyen jó. Nézd, hogy milyen Isten nem akarja, hogy te egyél a fából. Biztos szeret téged? Biztos minden megadja neked, amit kérsz tőle? Amikor kitelkedünk a fejünkbe, hogy biztos-e, hogy Isten szeret minket, akkor ezzel vonzunk egy bűnt. Milyen gyorsan beleesett bűnbe Éva azután, amikor kitelkedni kezdett az Istenbe? Nagyon gyorsan, ugye? Majdnem azonnal. A Lukács evangéliumban Jézus mondja Péternek, hogy imádkoztam érted. Olvasunk róla. Lukács 22, 31 és 32. Akinek van a Biblia. Lukács 22, 31 és 32.
Mondja pedig az Úr, Simon, Simon, igé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fejét erősítsed.
Köszönöm szépen. Azt mondja Jézus, hogy azt szeretnék volna imádkozni, azért imádkozom, hogy amikor megtörténik majd, amiről még nem tudod, tudunk, hogy miről szólt Jézus, ugye? Amikor lemondja Jézusról, akkor tudom, hogy nagyon rosszul fogsz érezni magát. Akkor tudom, hogy majdnem ugyanúgy fogsz érezni magát, mint a Judás. Ugye? És Judással mi lett? Visszatért az Istenhez? Nem. Mert gondolom, Judas is az is gondolja, hogy Isten már engem nem fog visszafogadni. Lehet, hogy Péterben is ez is volt, hogy annyira rossz vagyok, hogy Isten vissza nem fog fogadni. Isten nem szeret engem. Amikor bűnt követünk, valami rosszat követünk, akkor mi az első? Én annyira rossz vagyok, Isten nem szeret engem. És Jézus mondja, hogy legyen hit benned, amikor úgy érzed, hogy legyen hit benned, hogy nem, Isten szeret téged. Tudjátok, miről szól az egész hit? Miben hiszünk? Hogy Isten szeret minket. Mert ha nem hiszünk, hogy Isten szeret minket, akkor nem fogunk mennyországba menni, ugye? Akkor miért Istennek kellett idejönni, meghalni, stb. A hit a szeretetről szól. Mindig emlékezzetek, amikor rosszban vagyunk, amikor rosszul érzünk magunkat, amikor úgy érzünk, hogy nagyon bűnösek vagyunk, és az vagyunk, de Isten szeret minket. Többször nem érzünk ezt, de legyen hitünk azt, hogy Isten szeret minket, és ezt vissza fog húzni minket. Bibliában van másik példa a tékozló fiúról. Emlékeztek? Mit hozta vissza a fiút? A szeretetet. Mit gondolta a fiú, hogy vissza fog fogadni az apám? Ebbe hitte. Azt mondta, hogy lehet, hogy nem szeret, lehet, hogy hát sok minden rosszat csináltam, de hát, ha vissza fogok jönni, és majd szolgálni fogok. Nem mint a fia, hanem egy rábszolgá fogok venni neki. De tudom, hogy apa szeret, és azért visszament. Volt benne egy hit. Szóval, amikor nem találtuk az utat, akkor legyen ez a hét, hogy az Isten szeret. Az apa szeret engem. Olvassunk a második verstől ötödikig. A Malakiás könyv, első fejezet, második verstől ötödikig.
Szeretelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondják, hogy mivel szerettél minket? Ha vagy nem hagyja fia valai Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem. Ézsau ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig puszta és akárokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg és építsük fel a romladékokat, ezt mondja a seregeknek Ura, ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket Isten szerepség határának és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a tíz szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett.
Elég kemény, igen. De ez nagyon érdekes bibliavers, amúgy. Feltettek a kérdés, hogy hogyan tudsz bebizonyítani, hogy szeretsz engem, minket. És azt mondja az Isten, hogy hát úgy tudok bebizonyítani, hogy Jákobot választottam. Titeket választottam, de az Edomot, az a szó használja, hogy megutáltam. Igen, szóval nem akarok vele foglalkozni. Hát látszik is itt, hát többször felmerül a kérdés, hogy jó, akkor Isten mondja, hogy na, téged választak, téged nem választak, nekem szimpatikus vagy, jó, gyere. Nem, igen, ilyen az Isten, nem? Úgy mondta, hogy Jákob, te jó fiú vagy, az Edom nem vagy jó fiú. Van a kalvinizmus, nem? Kalvinizmusban van ez a predestináció. Hogyan? Hogy?
Jó predestináció.
Jó
predestináció. Keresem, hogy ki mondta, igen, nem láttam. Igen, és többször ezt is mondják, ezt a Biblia verset idézik. De azt kell gondolni, hogy na, az első dolog, hogy igen, több millió vagy több milliárd ember között Isten minket választotta. Én nagyon örülök, hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek. Nem kint a világban, hanem itt lehetek. Hogy megmutatta nekem az igazságot, és elfogadtam. Megismertem az Isten. Hálás vagyok. Ugyanúgy, ahogyan Jákob próbált az Istennel járni, és Isten mondta, igen, jó fiú vagy, az enyém vagy. De mi volt a probléma az Ézsauval? Az volt a probléma, nem hogy az Isten nem választotta őt. Isten ötöt is választotta. Az volt a probléma, hogy az Ézsau nem választotta Istent. Igen? Szóval többször az emberek nem választak az Istent. És ha ember elutasítja Istent, akkor hozzá fog menni az Isten, de ne, én szeretlek, gyere hozzám. Nem fog ezt csinálni. Nem, Isten nem erőszakkal győzi az embereket, hanem szeretettel. És ha valaki elutasítja a szeretet, akkor nem tudunk neki adni. Mert hiába adjuk, nem fogadja el. És ez volt a helyzet Izsáóval. Érdekeset mondja ez Izsáó. A Magyar Bibliában nem úgy mondja, mint a másik fordításban. Azt mondja, hogy szegények lettünk, szóval az Isten elpusztította mindent, szegények lettünk, de majd visszajövünk és újra fölépítsünk. Nem azt mondja, hogy igen Isten, hát kaptunk egy büntetést, bűnösek voltunk, rád bízunk minden, segíts. Nem. Én szegény voltam, nekem nem sikerült fölépíteni az országot, de majd visszajövünk és majd én egyedül fölépítem újra az országot. Melyik bűn az Isten utálja legtöbbet? Büszkeség. Nem? Amikor büszke vagyok magamra, vagy valamire, amire csináltam. Volt nekem az életemben ilyen időszak, amikor nem tudva róla büszke lettem. Eladással foglalkoztam, és az egész cég büszkeségről beszélt. Az elején még nem tudtam, hogy az egész történet, hogy kell, mit kell, de ahogy megtanultam, otthon az ember nem büszke, nem tudsz eladni. Kemény embernek kell lenni. Volt nekem sok barátaim, és valamelyik este, hát majdnem minden nap jártam hozzájuk, látogatóba, együtt főztünk, együtt kirándultunk, jó életünk volt. És valamikor este mondta, hogy gyere Alex hozzánk. És mondom, hát persze, úgyis jövök. Oda jöttem, leültetek engem, és mondja, hogy Alex, szeretnék valamit megmondani, ne legyen szomorú, ne sértődj meg. Mondom, mondjatok, mi történik? Mondja, Alex, te nagyon büszke lettél. Nem az az Alex vagy, akit ismerjük. Én büszke? Miről beszéltek? Miben mutatom a büszkeségemet? Hát Alex, ez. Hát ez nem büszke. Én tiszta szívből csináltam. Nektek csináltam. Nem, Alex, ez nem az az Alex, akit ismerünk. És aztán mondtam, jó, oké. Mentem háza, és megmaradt, hogy mit mondtak. És a következő naptól kezdve kezdtem figyelni, hogy miben mutatok a büszkeséget. És egy hét múlva, két hét eltelt, és rájöttem, hogy igen, másik lett az Alex. Hozzám jött egyik legjobb barátom, aki főnökem volt, aki nagyon jó szívű volt, és összevesztünk durván. És amikor összevesztünk, rájöttem, hogy az én főnökem, az én barátom ugyanazt szólt, mondta, hogy Alex, az üzlethez jó a büszkeség, de a barátokhoz nem kell. És mentem haza, leültem, és mondom, hogy igen, büszke lettem. És nem szerettem magamat. Többször az ember büszke, de ez nem látja. És azért van Máté 18, és Jézus mondja, hogy menjetek, és mutassatok neki, hogy büszke. Hogy valami változott benne. Szóval ez nem rossz dolog, hogy valaki jön, és valakinek megmondja az igazát. Nem? Ez nem rossz. Ezzel segíti az embereknek. Ahogy nekem is segítettek. De nem volt ott vége a leckének. Hanem nem csak barátok megtanították, hanem most Isten beavatkozott, és nagyon megtanította. Ilyen helyzetbe kerültem, ahova soha nem szeretnék kerülni. Ahogy Páli mondta, hogy Jobb mondta, hogy félte attól, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni. Mindene volt a Jobbnak, igen, és nem a Jobb hiba miatt, de ilyen helyzetbe került. Két éven át értem ezt a helyzetet, és mindig mondom, hogy az ember életében mindig van ilyen mély pont. Mindegyik embernek van egy mély pontja, és ebben a pontban az Isten tanítja valamire. És hogy gyorsabban megtanulunk ezt, lehet, hogy gyorsabban ki fogunk jutni onnan, de nem biztos. Lehet, hogy ez egy folyamat, amihez idő kell. Átmentem a folyamaton, és most nagyon félek büszke lenni. Nagyon félek büszke lenni. Hálás kell lenni az Istennek. Minden, ami van nekünk, ez csak Istenről származik. Azért a Jobb nagyon jókat mondta, hogy igen, van nekem arányom, van nekem házom, van nekem mindenem, de nem mondhatok, hogy ez az én kezem megcsinálta. Nem én, az Isten. És pont ez volt a probléma az Edommal. Az Edom mondta, hogy majd én visszajövök, majd én fölépítek. Ismerem egy ember, aki nagyon közel áll hozzám, és láttam, hogy ugyanaz problémája van, ami nekem volt. Lehet, hogy egy picit nagyobb is. És töröm a fejemet, hogy hogyan tudok hozzá közelíteni, és megmondani, hogy kedves barátom, most teljesen itt vagy, mert Isten valamire szeretne tanítani téged. Nem voltál itt soha, topon voltál mindig, de valami ok miatt ide lezuhant az életed. De mi hallom tőled, hogy az én, az én, az én, az én. De ez az én ide tette téged. Forduljál az Istenhez, és mondjad, hogy Isten, segítsen, én nem tudok innen följutni visszafelé. Csináljad valamit, adj te büszkeséget Istennek, majd ő fölveszi téged visszafelé. Csak ez a baj, ha jössz egy büszke emberhez, és megmondasz valami ilyesmi, akkor még büszkebb lesz, és bezárkozik az ember. Szóval, ha valakinek van egy ötlete, segítsetek, mert nagyon szeretnék beszélni ezzel az emberrel.
Nekem is segített.
Tesek?
Neked is az segített.
Nekem, igazán, lehet, hogy csak egyenesen kell mondani, és kész. Igen. Jézus, igen, írja, hogy megutálta az Edomot, de igazán szeretett. Csak az Edom nem választotta Jézust, ahogy az Istent. Az első Timóteus 1.15 azt írja, hogy az Isten bűnös embert szereti. Bűnös ember ez valaki, vagy mindenki? Ez mindenki. És tovább mondja apostol Pál, hogy amelyikből én vagyok a legrosszabbik. Apostol Pál volt a legrosszabb bűnöző. Igen. És Isten mégis szeretett őket. János Evangélium 15.16 azt írja, hogy nem mi választottunk Isten, hanem ő választott minket. Ő volt az első, aki mondta, hogy itt van a kezem, fogd meg, én szeretnék segíteni neked, és kihúzza minket a rossz helyzetükből. És mondja, azért választam titeket, hogy jó gyümölcsötök teremtsetek. És ez a jó gyümölcs szeretetből fakad, ugye? Ha Isten szeret minket, mi szeretünk másikat, és a szeretetből fogunk jó cselekedeteket csinálni. Szóval ez a kérdés, hogy választjunk-e mi Istent, vagy nem. És az utolsó, amit szeretnék megbeszélni veletek, ez is Malakiás könyvéből van, hogy hogyan tudunk visszafizetni, hát nem jó az a szó visszafizetni, hogy hogyan tudunk Istennek jobban megmutatni, hogy szeressünk őt. Malakiás megmutatja egy helyzetet, ahol az emberek nem jól mutattak a szeretetet Isten iránt. Olvassunk róla a hatodik versétől, szóval Malakiás 1, 6., 8. és 10. verset. 6, 7, 8, 10. Jó?
Fiú, tisztelő az atyán, a szolga is az ő urán. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek ura néptek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztettük meg téged? Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűné az? És ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogadé, ha vagy reált tekinté, azt mondja a seregeknek ura. Most azért engeszteljétek meg a... Ja? Vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromat. Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek Ura. Az ételáldozatot sem kedvelem, a ti kezeteket.
Köszönöm szépen. Elég szomorú helyzet volt. Tudtak az emberek, hogy mit akarja Isten. És mit akarta az Isten? Hát, durván mondhatunk az áldozatot. De igazán nem áldozat volt a fontos, hanem, hogy az emberben tudat legyen, hogy valaki majd meghalt. Szóval ez egy jelképe volt, egy szimbólum volt valaminek. És a papok megtartottak, amit kérte az Isten? Mondta nem. Az írja a 10. vers, hogy becsuktak a templomnak a kapuját, hogy fülöslegesen ne füssünk, nem? Ne legyen ott tűz, hát minek? Mennyire fontos ez? Tovább is olvasunk a 12. vers, azt mondja, hogy ilyen szóhasználja, hogy az Istennek az asztala, az Istennek az étele, hát nem annyira fontos. Mit jelenti ez a jelkép? Az úrvacsorának mennyire fontos, hogy lábat mossunk? Nem? Ez egy rituális. Többször ezt hallottam az emberektől. Ez egy rituális. Ez nem. Az lényeg, hogy mi van a szívedben. A rituális nem számít. Igen? De ha az Isten ez megkéri, hogy megcsináljunk, hogy Istennek ez jó, és én szeretem az Isten, akkor ez miért nem csinálok, ugye? Ha a feleségem megmondja nekem, hogy kedves férjem, tudom, hogy nem szereted a papucsot, de én szeretem megvenni ezt a papucsot, és ebben a papucsban szeretnék sétálni otthon. De tudom, hogy téged zavar, most egy bolond példát hozom, igen, de ezért, hogy szeretem a feleségemet, oda hozom a papucsot, ugye? Nem én vagyok a papucs, hozom a papucsot. Igen? Mert én szeretem. Tudom, hogy nekem nem tetszik, de megcsinálom neki. Ugyanúgy az Isten kéri valamit, nem kell kérdőjelezni, hogy miért, és magyarázatot találni, Isten tudja miért. Azt kéri, hogy csináljuk. Azt mondja, hogy tízetet kérek. Igen? Ennek is van magyarázata, hogy abból élnek a papok, ugye? De az Isten mondja, minden az enyém, de csak tizedik részet kérek tőletek, hozzatok nekem. Igen? Azt kéri az Isten, hogy Éva, ne egyél a fából.
A fáról.
Most kislányom javítani kezdett ezen a héten. Nagyon örülök neki. Végre fogok jól beszélni magyarul. Igen. Szóval mondja, ne egyél a fáról. Igen. És Éva mondhatja, hogy figyelj, ez a fá nagyon szimpatikus nekem. Miért pont ebből a fából? Mit számít, hogy én inkább abból nem eszek? Nem? De Isten mondja, nem. Bocsi, arról nem eszek. Isten mondja, hogy nem, arról ne egyed. Mert neki fontos ez. Miért fontos a szombat? Vasárnap nem jó? Mit számít, hogy melyik napot ünnepelek? Nem? Nem, számít, mert Isten kérte, hogy ezt a napot ünnepeljek. Igen? Srácok, próbáljátok mondani a feleségeteknek, hogy hát mit számít, hogy mikor szülinapod van? Ünnepeljük egy hónappal később, vagy korábban. Mert télen nem mehetünk nyaralni, de nyáron mehetünk nyaralni. Legyen korábban a szülinapod. Mi lesz? Vége a hazugságnak. Az lesz. Szóval is itt látom, hogy úgy csináltak a papok, hogy nem csak a papokhoz beszél, de a papok tanítják az embereket, és aztán az emberek ugyanazt csinálnak. Bemennek a juhákhoz, igen, megnéz és mondja, hogy ez jó, ez nekem kell, ez jó, ez is kell. Na, ennek hiányzik a lába. Na, Istenek áldozunk, gyorsan. Na, ez vak, gyorsan. Na, ez beteg, gyorsan kell feláldozni, mert aztán meghal magától. Körülbelül az volt. Tudjátok, ez mi volt? Ma hideg van, szerettem volna egy teát. Igen? Matte a vendégem. Matte, nagyon szeretlek. Gyere ide, ülj le. Jó? És a feleségem mondja, a feleségem a lelki ismeretem mondja, hogy a vendéget jó teával kell kínálni. Jó? Jó, csinálok a teát, de Mattenek nem mond, csak csinálok. Megcsinálom a teát, jövök hozzá, beszélünk. Amikor annyi maradt, szeretnél teát? Ez körülbelül ugyanúgy, nem? Ami nekem jó, ez magamnak kell, ami nekem nem kell, ez majd odom az Istennek. Körülbelül úgy van. És aztán gondolkoztam, hogy lehetséges ezt, hogy nálunk is történhet ilyesmi. Én mindig bátorítottam az embereket, hogy legalább vagy reggel, vagy este olvassanak a Bibliát. És szoktam gyakorolni, hogy estenként, amikor már mindenki lefekszik, aztán bemegyek a szobámba, és olvasom a Bibliát. És ezzel most rájöttem, hogy többször az ember nem tud este olvasni a Bibliát, mert már fáradt. Mert már aludni szeretne. Mert már nem működik az ágya, ugye? Ábetyóval, ágya. Igen? Agya. Nem működik az agya. Igen. És aztán gondoltam, hogy miért adunk Istennek legrosszabb idő a napnak? Vagy reggel csinálunk a Biblia olvasást. Most beszéltem valakivel, volt egy vendégem, mondja, hogy igen, mi is szoktunk reggel Isten dicséretet olvasni, mondja. Az érdekes, hogy ahogy fölállunk, már nem is emlékszem, hogy mit olvastam. Mert tele van a fejem, hogy mit fogok csinálni egész napon át, ugye? Gondolom, hogy mindenki ezzel szenved, emberek vagyunk, ugyanazt csinálunk. És aztán gondoltam, hogy mikor vagyunk tele energiával, mikor vagyunk tiszta aggyal, mikor? A nap közben. És a legjobbik időnket, a legjobbik energiát nem Istennek adunk, hanem a világba. Nem? Nem mondom semmit, hogy nem kell dolgozni, nem kell... Nem ezt akarok tanítani, hogy képviselni, nem, dolgozni kell. És hálásak kell, hogy legyünk, hogy Isten adta nekünk a munkánkat. De azt gondoltam, hogy milyen változás hozzam az én életembe. Lehet, hogy amikor nekem ebédszünetem van, akkor keveset fogok ebédelni, vagy pihenni, inkább akkor olvasok a Bibliát. Mert tudom, hogy akkor vagyok legfrissebb. Akkor tudok többet megérteni a Bibliából. És lehet, hogy pluszba olvasok este, amikor fáradt vagyok. De Istennek szeretnék odaadni a legjobbik időmet. Nem csak a legjobbik bárányt, hanem legjobbik időmet. Most mutatják nekem az időt. Igen. Majdnem végén vagyunk. Többször azt tudom, hogy ezzel nem akarok bántani senkit, mert emberek vagyunk, de ez egy tény. Ebben én is részesültem. Amikor befejeztem misszióiskolát, volt egy lehetőség, hogy menjek Belize-be. Belize ismeritek a Latin Amerikában, hogy ott csinálni egy misszió munkát. Megkérdeztem, hogy milyen körülmények között. Hát kapsz egy szobát, pici szobát, fizetés ez nem, majd küldünk kolyát. És az a lényeg, hogy kell evangelizálni az egész országot, és hetente kell reporterek küldeni, hogy mit csinál. Ha nem jól csinálod, ha nem hozta elég embert, akkor sajnos itt van a vége. És ez egy 2 éves szerződés. Hány éves voltam? 19 vagy 20 éves voltam. És aztán mondtam, hát figyeljetek, srácok, ez nagyon jól hangzik, nagyon szeretnék misszionáros lenni, és ilyeneket csinálni, de most kezdek az életemet, nekem kell valami munka, amiből tudok, vagy egy házat építeni, szeretnék, hogy legyen feleségem, legyen gyerekem, szóval nem gondolom, hogy rosszat mondtam, de arra is gondoltam, hogy többször belemegyünk, aztán lesz nekem házam, lesz nekem kocsim, feleségem, gyerekem, akkor én üzletet szeretnék, de nem pici, hanem nagy üzletem legyen. És belefokuszálok, beleteszem az összes energiám az üzletembe. És aztán az üzlet után valami más, repülőt szeretnék repülni, vagy helikopter legyen nekem. És ismerünk, sok ilyen ember van. És aztán nézek, megjön a következő születésnapom, és már nem vagyok 20 éves. 30 se vagyok. Idősebb vagyok, és aztán jövök az Istenhez, mondom, hogy Isten, most szeretnék neked szolgálni. Most. Amikor már sántikálok, amikor nem tudok fölmenni a lépcsőn, amikor fázok, nem tudok kint lenni, lehet, hogy már nem is értem a fiatalokat, más nyelven fogok beszélni hozzájuk, nem fognak érteni, de most szeretnék neked hozni. Ebben nincs semmi rossz. Ne értsétek félre, nem, nincs semmi rossz. Csak azt szeretnék mondani, hogy adjuk az Istennek a legjobbik, ami nekünk van. Ha fiatal vagyok, akkor szolgálok Istennek most, nem majd később. ha idősebb vagyok, akkor szolgálok Istennek most, nem majd később. Az idős emberben annyi bölcsessége van, ez hihetetlen. Én mindig gondolom, hogy az én nagymamám nem annyira okos. Nem tudom, hogy hány éve nem találkoztam vele, sok-sok év, több mint 10 éve, és valamikor kijöttem és látogattam őt. Egész nap ültem és kérdeztem a kérdéseket. Annyi sok bölcsesség volt benne, én meglepődtem. Annyi bölcsességet a könyvből nem tudtam összeszedni. Szóval ne várjuk, hogy majd később, majd holnap, hanem most. Amilyen vagyok, most szeretnék Istennek használni, de teljes szívvel, mindennel. Olvasunk gyorsan a Ecclesiastes. Predikátor könyv, igen. 12. fejezet, az első 7 verset. Predikátor könyve 12, az első 7 verset.
Örvendezett ifjúságodban, és vidámítson még tégedet a szívedet ifjúságodnak idejében, és járja te szívednek utaiba, és szemeidnek látásiba, de még tud, hogy mindenek az Isten tűnőt ítéletre volt. Vedd el a haragutat a szívedből, és vedd el a gonosztat a testedből, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság.
Szerintem
a te teremtődből a te ifjúságodnak idejébe, még a becebelem napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretened őket. Még a nap meg nem sötétedik a világossággal, a hóval és a csillagokkal egyben, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megjelennek a háznak őrzői, és megrújnak az erős férfiak, és megállnak az őrlő lányok, mert megkevesedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtók kívülről bezárottnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő lányok. Minden halmocskát is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az uton, és a mandulata megvirágzik, és a sáska nehezen bűnszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körül járnak a sírok.
Köszönöm szépen. Arról írja, hogy emlékezzel a teremtőt, amikor még fiatal van. Emlékezzel őt. Emlékezzel most. Beszéltem a feleségemnek a nagypapájával, aki már nem él. Nagyon idős volt, és azt mondta, hogy még formában volt, fekvetámaszt csinálta. Szerintem 90 éves volt, és mindig bejövök hozzá, és mondja, hogy 20-at ma kinyomtam. Nagyon meglepődtem, és akkor hirtelen meghalt neki a felesége, és akkor pár heten belül ő is föladta az egészet, és ő is meghalt. De utána mondta, hogy Alex, nincs értelme az életemnek. Minden láttam, mindenhol voltam, minek élek. A gyerekeim fölnőttek, az unokak már másik generáció, már nem annyira foglalkoznak velem, párszor láttam évente őket, de örülök neki mindennek, és ahogy itt írja a Solomon, mondja, hogy fölkelek reggel, kinyitom az ablakot, cserepelnek a madarak,
de ez...
Mit csinálnak?
Csiripelnek.
Csiripelnek a madarak. Igen. De ez nem adja boldogságot nekem. Kivisz ilyen minket a természetbe, ott leülök, de már nem érdekel. Mert már végen vagyok. Ne legyen ez is velünk, hogy majd ott a végen fogok mondani, most akarok szolgálni Istennek. Szolgáljunk, amíg energiánk van. Mondjuk, hogy Isten, szeretnék adni neked a legjobb rész az időmnek. Neked szeretnék adni. Szeretnék a legjobbik rész a pénzemnek neked adni. Szeretnék a legjobb rész az életemnek neked adni. Az intelligenciámnak neked adni. Inkább nem munkába fektetek be az intelligenciámat, hanem az isteni dolgokba fektessen be. Szeretnék befektetni, vagy neked adni legjobb részt a mindenből. Mindenből. És ez nem mindig jelenti, hogy egy tehenet kell feláldozni. Nem egy kis baránkat, hanem egy tehenet. Hogy valami nagyot kell csinálni. Az Isten nem várja el a méretet, hogy nagyobb legyen, hanem a minőséget. Milyen voltak a szabályok, vagy törvények? Ha az emberek nincs tehene, akkor mit áldozza? Galambot áldozza. Azt tudjuk, hogy a Mária, nem? A Jézusnak a galambot áldozza, mert szegények voltak. Nem ezt számított, hogy mekkora, de legyen tökéletes. Nem legyen betegség benne. Legyen tökéletes, ahogyan Isten szereti. Adjuk Istennek a legjobb. Ez volt probléma az emberekkel akkor. Még sok másik probléma volt a Malakiás könyvében. És ezzel nem tudtak mutatni Isten iránt a szeretetét. Nem tudtak. És Isten mondja az Malakiásban, hogy szeretitek engem, ha megtartjatok, amit én kérem tőletek, akkor tökéletes lesz az élet, mint a Jobbnak. Amit tanultunk ma, hogy nagyon jó volt az élet neki, ugye? Az elején, még aztán a végén. Arra szeretnék hívni titeket, hogy amikor most elkezdünk új év, vagy mostantól, döntsünk, hogy legyünk az Istennek, Isten szeretetnek a csatornái. Mutassunk a szeretet másik ember iránt, gyülekezetben, kifelé, de ne felejtsük az Isten se. Mutassunk az Isten felé a szeretetet, ahogy ő is megmutatott, lejött ide a földre, meghalt értünk, szenvedett értünk, csak azért, hogy szeret minket. És majd legközelebb, majd legjobb a következő karácsony, hogy ne gondoljuk a pogány ünnepre, hanem gondoljuk, hogy ilyenkor Isten mit tett értünk, hogy mennyire szeretett minket. Köszönöm szépen. Amen.